Philos.
Az első pesti egyetemi rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről.
Philos. Barát, vagy még annál is több.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Újvári László vagyok. A mai felvétellel műsorunk jó 4 éves történetének egyik, ha nem a legfontosabb szakaszához érkezett. 2008. szeptemberében mondhatni gyanútlanul indult a munka egy Pest megyei település erdőkertes közösségi rádiójában, a Zöld Rádióban. Szándékunk már akkor is a zsidó vallás és kultúra jobb megismerése, a zsidó-keresztény párbeszéd alapjainak megteremtése volt. A település múltjáról valójában mit sem tudtam, azon kívül, hogy erdőkertes bő 100 évvel ezelőtt Róheim Samu zsidó származású iparmágnás ötlete alapján született, aminek néhány utcanévtáblát leszámítva a településen nyoma sincs. 2012. novemberében aztán egy baráti beszélgetés során ismerősöm egy meglepő kérdést tett fel nekem. Tudta-e, hogy Szépernő hónapokat töltött erdőkertesen, és hogy erről egy kis regényt is írt? Ekkor tudtam meg, hogy a falu egy sötét titkot rejteget, 1944-ben a Róheim családtól elkobzott téglagyárban a nyilasok zsidó munkatábort hoztak létre, körülbelül 1000 fővel, köztük a 60 éves Szép Ernővel, akit társaival együtt gyalog hajtottak ki Budapestről az országúton. A beszélgetés után 2 héttel már a polgármester irodájában voltam, és arra kértem, járuljon hozzá, hogy legalább egy emléktáblát elhelyezhessünk az itt szenvedők és elhunytak emlékére. Legnagyobb meglepetésemre a következő választ kaptam. Miért csak egy táblát? Állítsunk inkább szobrot. Így jött létre az erdőkertesi munkaszolgálatosok emlékparkjának gondolata. A megvalósításhoz aztán méltóságteljes lassúsággal kezdtünk, de egy dolog fontos és világos volt már akkor is. A kivitelezést minél több önkéntes segítségével szeretnénk megoldani, hogy a lehető legtöbb ember érezhesse sajátjának. Ezen kívül megindult a kutatás is, mivel a táborról nagyon kevés információval rendelkeztünk. Felhívásunkra egy idős hölgy jelentkezett, akinek édesapja az első itt állomásozó századdal érkezett. Éva néni a mai napig őrzi édesapja emlékét, többek között azokat a tábori levelezőlapokat is, melyeket erdőkertesről, akkori nevén Erdővárosról kapott. A mai felvételen vele beszélgetek édesapjáról, családjukról, a vészkorszakról. Emlékei és a bizalom, amivel kérésünkre reagált, felbecsülhetetlenek a számunkra. Hallgatóinktól pedig azt kérjük, ha szívesen részt vennének a munkában, keressenek minket az erdővároskukac@freemail.hu e-mail címen. Köszönöm! 2013. július 26-a van, és azért találkoztunk, hogy az Erdőkertesi Helytörténeti Múzeum számára egy hangfelvételt készítsünk az 1944-ben Erdőkertesen működött zsidó munkaszolgálatos tábor emlékére. Krausz Évával, akinek édesapja volt ennek a tábornak egyik fogja, és ő volt olyan kedves, hogy vállalkozott erre a beszélgetésre. Én egy kicsit előrébről szeretném kezdeni azért, hogy minél jobban megérthessük azt, ami ott történt. Úgyhogy az első kérdésem igazából az lenne, hogy mi az, amit a családi legendárium megőrzött a Krausz családnak a gyökereiről? Mit lehet erről tudni? Honnan származott? Népes család volt? Nagy volt? Mi volt a különlegessége?
Hát az apám Pakson született, nagyon korán meghalt az édesapja, és 12-13 évesen elkerült Budapestre, és ilyen kereskedő tanonc, vagy valami ilyesmi lett, és később hát magánalkalmazott, tehát egy magáncégnél alkalmazott volt, régen így hívták, hogy magánalkalmazott. Az anyám édesapja Szabó volt, tulajdonképpen én egy ilyen kispolgári családból származom, nagyon jó családból.
Népes család volt, egyébként voltak rokonok?
Hogy az apámék hatan voltak, testvérek, az anyámék öten. Tulajdonképpen 44-ig hát megvoltak a családtagok, és hát mint egy jó kispolgári vagy polgári család éltünk.
Itt éltek Zuglóban már akkor
az is? Az Amerikai úton laktunk, és nagyon korán tudtuk, tehát még gyerekkoromból tudtam, hogy mit jelent a numerus clausus, meg ilyesmi. A Horthy rendszert azt bőrünkön tapasztaltuk, és már elég korán, nem emlékszem hányba kezdődött a munkaszolgálat. Tehát az én unokatestvéreim elég hamar bekeveredtek a munkaszolgálatba. Most én igazán egy felvilágosult zsidó családban nőttem fel, egészen 10 éves koromig nem volt problémám. Tudtam, hogy...
Igen, éppen ezt akartam is kérdezni, hogy pozitív módon a zsidó identitás megjelent a család életében.
A nagy ünnepeket megtartottuk, az új év, a hosszú nap, a húsvét, tehát ezt megtartottuk. Mentünk csak akkor templomba, temetőbe, tehát azt én pontosan tudtam, ez tudatos volt az identitásom. 10 éves koromban szembesítettek ezzel, hatalom, az 40-ben volt, amikor itt Zuglóban volt egy gimnázium, amit akkor úgy hívtak, hogy Erzsébet nőiskola, ma Teleki Blanka gimnázium, és egy ismerős néni, egy szomszéd néni, aki onnan volt nyugdíjas tanárnő, mondta a szüleimnek, hogy menjek oda, mert közel van, jó gimnázium, és ő még protezsált is, és elmentünk a gimnáziumba, ahol volt egy igazgatónő, aki megnézte az elemiskolai bizonyítványomat, meg engem, és azt mondta, hát jó a bizonyítvány, kedves, helyes kislány, de nem vesszük fel, mert zsidó. Ez 40-ben volt.
És ez még nem is volt kötelessége akkor, hanem
ez 40-ben volt egy valamilyen rendelet, hogy számarányukat tekintve. Tehát én már biztos a fölösleg voltam. Én akkor érzékeltem így igazán.
Először 10 évesen.
Mikor hát, ma már, mint pedagógus, azt mondom, iszonyatos hibát követett el az igazgatónő, hogy előttem ezt mondta, és nekem a reakcióm az volt, hogy nem megyek iskolába többet. Uh-huh. Nem akarok menni.
Pedig a tanulmány eredményeivel nem lehetett
a
probléma.
A szüleim kétségbe estek, hogy nem mész, és mondtam, nem megyek, engem úgy megsértettek. És akkor valahogy kapizsgáltam, hogy vannak zsidó iskolák, addig én nem tudtam. És azt mondtam, hogy nem tudom, miért találtam, honnan tudtam, hogy Debrecen, hogy Debrecenben van zsidó polgári, hogy oda elmegyek, de 10 évesen, hát persze, hogy a szüleim hallani se akartak, akkor mondták, hogy azt nem lehet, én mondtam, hogy akkor nem tanulok, hát nem muszáj. És akkor így kerültem én a zsidó gimnáziumba, ami az akkori világban egy nagyon jó gimnázium volt. Tehát vetekedtek az evangélikus gimnázium, meg a zsidó gimnázium nívóba, meg az István. Az ilyen szüleimnek ez nagy áldozat volt.
Volt is talán valamilyen egészséges versengés a gimnáziumok között?
Biztos. Nagyon drága volt. Tehát itt komoly tandíjat kellett fizetni, ugye a zsidó gimnáziumot akkor megrohanták, olyanok, mint...
Akik kiszorultak a többiből.
Kiszorultak a többiből. És akkor én oda jártam, nagyon a szüleim áldozatot hoztak azért, hogy a tandíjat ki tudják fizetni. És oda jártam egészen 4 évet, tehát 44-ig. 44. március 19-e vasárnapra esett, és minket hazaküldtek az iskolából, mert jártunk vasárnap is iskolába szombat helyett. És mi úgy örültünk, hogy elmarad a tanítás, tehát semmiről nem tudtunk. Hazajöttem, mondtuk, hogy gyalog a ligeten át, míg nem estett, akkor Zugló egy külváros volt. Telefonált valaki a városból, nem is telefonált, hanem jött, mert nekünk telefonunk se volt, hogy bejöttek a németek. Tehát mi ezt este megtudtuk. És emlékszem, hogy hát a szüleim sokkal tájékozottabbak voltak, rögtön elkezdtek mindenféle iratot, papírt égetni. Akkor még a fürdőszobában ilyen kájha volt.
Fatüzeléses vízmelegítés volt.
Vízmelegítő, igen.
Láttam én is itt, épp a sarkon egy lakásban láttam.
És teljesen kétségbeesés uralkodott a családba, hogy mi lesz velünk, hogy lesz, mint lesz.
Mert hogy akkor már voltak hírek arról, hogy...
Nekem volt tapasztalatom is az egész családnak, mert az anyám húgát már 42-ben deportálták.
Honnan?
Budapestről. Tudnélik, volt egy olyan rendelet, bárhogy dicsérik ma a Horthy rendszert, hogy mentette a zsidókat, 42-ben, akinek nem volt meg a magyar állampolgársága, azt deportálták. Na most az ő férje, az apja vagy nagyapja oldaláról lengyel volt, és nem szereztek állampolgárságot, hát ő hiába született itt. És kaptak egy behívót, hogy 3 napi élelemmel jelentkezzenek, nem tudom már hol. Őket elvitték, ahol laktam a házba. Ott is volt egy család, 2 gyerekkel, azokat is elvitték, és soha többet nem jöttek vissza. Ez a nagynéném 35 éves volt. Tehát őket megölték, azóta tudjuk, hogy Kamanyec-Podolszk, de akkor nem lehetett tudni, csak írt mindig egy lapot, hogy jól vagyok, csak küldjünk ennyi meg ennyi pénzt, és ezt a Német Birodalmi Bankon keresztül kellett küldeni, sose kapta meg, és egyszer jött egy papír, hogy ismeretlen helyre távozott, kész. Tehát mi már 42-ben tudtuk, akkor volt egy másik apám nővére, akinek a férje cseh állampolgár volt, akit ide hívtak a Globus konzertgyárban, mert ő konzertmester volt. És őt meg azért tartott idegeneket ellenőrző hivatal volt a belügyminisztériumban, és neki mindig jelentkezni kellett, és időnként begyűjtötték őket. Itt volt Zuglóban egy ilyen tábor, ahová az idegeneket begyűjtötték, és volt, amikor sok pénzért szabadon engedték. Na most ezt...
Túlszulájtettek őket tulajdonképpen.
Ezt a rokont is elvitték, soha többet nem láttuk, de őt már 44-be vitték el. Nem mint idegen állampolgárt, hanem mint zsidót, de már őt 40-től mindig gondoltak egyet.
És édesapjáról milyen emlékeket őriz?
Az édesapám a világ legjobb és legtökéletesebb embere volt, aki részt vett az első világháborúba. Ő magyarnak érezte magát. Van is egy képem, amiben részt vett, ugye még behívták, mikor volt, az erdélyi visszacsatolásba. Akkor ő még katona volt Erdélyben. Egy pár hónapig őrmesteri rangba, ugye nem volt érettségi, egyetemi végzettségi, őrmester volt. Nem volt vallásos, de volt egy igazi zsidó identitása, tehát az, hogy kitérni meg ilyesmi, a szóba nem jöhetett soha semmikor. És olyan volt, aki minden helyzetben ura volt, minden helyzetnek ura volt, megtalálta, hogy mit kell csinálni. Zárkozott, de szókimondó volt, tehát ő már a 43-ban, ahol dolgozott, hadiüzem lett. Az egy textil gyárnak volt egy budapesti lerakata. A Győrben van a Graboplast, azt hiszem ott volt egy ilyen gyár, ahogy hívták, hogy grábféle textilipar, tehát ő ott dolgozott. Szerintem ma azt mondanám, hogy textiltechnikus, mert úgy értett ezekhez a textiliákhoz, hogy csak na. És ő aztán a hadiüzembe dolgozott, tehát az bizonyos, azt hittük, védettséget tart. Nagyon rendes emberek között volt ő ott valóban, de hát a munkaszolgálat alól nem mentette meg senki. Egy év hiányzott a 46 évből, és így be kellett vonulni a munkaszolgálat.
Tehát ő 45 éves volt
45
ekkor.
45 éves volt. Most érdekes dolog, hogy a német megszállás 3. hetében már el akarták venni a lakásunkat, mert a németek elfoglalták ezt a kórházat, ami zsidó kórház volt, és a mellette levő házakat is a tiszteknek. És az apám el tudta intézni a hadi üzemen keresztül, hogy azt a házat nem foglalhatják el. Hát ez egy bérház volt. Tehát ő még akkor
egyszerű alkalmazottként ilyeneket...
Egyszerű alkalmazottként. Tehát ő nem félt, nem ijedt meg.
A jó fellépésével, a határozottságával?
Határozottságával el tudta intézni. Hát ez csak egy szünet volt, mert 44 nyarán kijött a rendelet, hogy mindenkinek csillagos házba kell költözni. Most azt a házat, ahol laktunk, nem jelölték ki csillagos háznak, hanem itt a 76-ot kijelölték, és akkor itt a házmesternéni rábeszélt egy alaksorba lakó, ma úgy mondanám jobboldali ember, családot, hogy cseréljen velünk. Most ők hajlandók voltak cserélni, hát mi laktunk a második emeleten egy kétszobás lakásba, ő cserélt velünk egy alaksori, komfort nélküli egyszobásba. De mi nagyon boldogok voltunk, mert nem kellett senkivel összeköltözni, és akkor mi ide költöztünk a 76-ba, azok meg oda.
Milyen volt családi körben az édesapja, az a gyerekeivel,
tökéletes.
Feleségével?
Tökéletes. Tehát hangsúlyozom, hogy mi bérből élő család voltunk, ami az nem banktisztviselő, hanem, de jól éltünk. Hát egy kétszobás lakásban laktunk, négyen, öten, és nagyon jól éltünk. Tehát én arra emlékszem, hogy ő a nyugalmat árasztotta. Általában a mai családoknál azt mondják, gyerekcentrikusság van, nálunk anyacentrikusság volt. Tehát ha nem volt az, mint ma, hogy kap egy csokoládét a gyerek, hanem valamit az apám hozott minden nap, ha egy frutit, egy frutit, de az anyámnak is valamit. Tehát ez egy, ma nem is lehet ilyen házasságot látni, és ő tényleg, hát itt van egy lap, amit nekem címzett, hogy a születésnapjára írtunk, abban is az van, hogy vigyázzatok az anyura. Tehát nem ez az áll gyerekcentrikusság, hanem egy családcentrikus család voltunk. Ugyanakkor nagyon segítőkész volt, tehát mindnyájan, amikor a testvéreit kirúgták az állásból, nem volt pénzük, akkor mindig mondta az anyának, vegyél egy tyúkkal többet, hogy nekik is legyen ünnepre. Szóval ő abszolút közösségi ember volt. Az, hogy politikailag, ez politika nem volt ilyen hangos politizálás, egy biztos, nekünk járt az egész házból egyedül a Népszava. És az anyám ezért veszekedett mindig, hogy miért járatjuk a Népszabát, hát senkinek nem jár, bajunk lesz belőle, ezt már a 40-es évektől tudom. És mert az újságos időnként lecsukták, aki hordta az újságot, és az anyám mindig megijedt. És az apám mondta, hogy nem, mi nem a Népszavát járatjuk. Tehát ő neki voltak elvei. Nem volt, gondolom, pártba, de valamilyen szakszervezetben volt, mert itt látszik egy ilyen jelvény.
Igen, a fényképén,
amit... Igen. Lehet, hogy ez volt a magánalkalmazottaknak valami szakszervezete, ahol engem is elvitt. És az anyám ez mindig mondta, hogy ne vigyen el engem. Hát, ha baj lesz. De ez a szó, hogy szakszervezet, én nem hallottam. Tehát nálunk, én azért élek, mert olyan sokat kaptam gyerekkoromban, hogy azt tartott életbe. Nem fizikailag, lelkileg.
Igen, értem.
Tehát például vágytam, hát ugye egy ilyen 13 éves, 12 éves lány már vágyik egy szép ruhára, cipőre, selyemharisnyára, nem úgy, mint most, hogy már mindenük van. És ezt én megkaptam. Egy epizódot mondok el, ami az apámra jellemző, hogy amikor minket innen elvittek a téglagyárba, és onnan minket kimentett, ez egy csoda. És utána hazajött ebbe a zsidóházbeli lakásba, hogy összecsomagoljon egy pár holmit, és elhozza. És én a 12. 13. születésnapomra kértem egy bársonyruhát. És az apám elcsomagolta a bársonyruhát. Egy gyönyörű színházi bársonyruha volt. És az anyám azt mondta, hogy ezt minek hoztad. És azt mondta, hát annyira vágyott rá, és örült neki.
Mennyire figyelmes volt.
Igen, egy férfinél ez roppant ritka. Én ebbe a bársony ruhába éltem át, Budapest ostromát, és ezt a
hát elég veszélyes viselet volt akkor, hiszen nyilván szép is volt.
Nagyon szép volt, és olyan jó bársony ruha volt, hogy felszabadulás után ki lehetett tisztítani, és még ebbe jártam színházba. Tehát, de ez a finomság, hogy ő nem arra figyel csak, hogy meleg, meg ilyen, meg olyan, hanem a bársonyruha, amire én nagyon vágytam. Én 44-ben vágytam egy biciklire, amit akkor már a háború miatt nem nagyon lehetett kapni. És ő szerzett pont a munkahelyén keresztül, ami kapcsolata volt valami német céggel, jött nekem egy bicikli, egy Victoria nevű bicikli, amit szinte alig használtam, mert mikor bejöttek a németek, le kellett adni rendelet szerint a rádiót, a biciklit, hát én a biciklit sajnáltam. Egyszerűen mi vittük be az előjáróságra, kaptam papírt, és le kellett adni a biciklit. Hát ez, mondta az apám, hogy nem baj, lesz még neked másik biciklit. Akkor az más világ volt, tehát nem nagy dolgokra vágytunk. Például, megint csak egy epizód, az apám engem elvitt Paksra, mert onnan való volt, hogy nézzem meg, hogy ő hol született, és végigvitt Pakson. Akkor voltam először meg utoljára. És elvitt egy textil üzletbe, aminek ismerőse volt, és úgy voltak az anyagok, és életemben először akkor választottam magamnak ruhaanyagot. Ilyen nyári karton, flokon, vagy két ruhaanyagot választhattam. És hát életemben először, mert különben nem én választottam, az apám textil gyárba dolgozott, tehát ő nagyon jó ízlése volt, de ott én választottam. Hát ebből sose lett ruha, mert bejöttek a németek, és maradt a szekrénybe, amit elvittek. De tehát akkor egy ilyen 13 éves gyereknél az óriási dolog volt, hogy én választottam két ruhaanyagot, amiből soha nem lett ruha. Hát én erre emlékszem, hogy utána is, amikor mi már ugye be voltunk zárva, és ő még szabadon, nem szabadon, keretlegénnyel járhatott itt Pesten, volt erdőpáros után munkaszolgálatos, mert ide helyezték az egész századot, akkor amikor tudott, üvegbe, csajkába, mindenbe küldött nekünk ennivalót, az utolsó ajándéka egy ekkora doboz konyakmegy volt, mire csodájára járt mindenki, hogy 44 októberében, novemberében honnan veszük konyakmegyet. Nem tudom, hogy honnan szerezte, de tudta, hogy ez most egy finomság, és küldte nekünk. Tehát ő egy, nem ismerek, sem is ismertem hasonlót egész életemben.
Gondolom, hogy ezekben a egyre sötétedő időkben is lehetett kapaszkodni.
Igen. Tehát ahogy minket kimentett a téglagyárból, ami önmagában csoda, tehát ezt lehet látni egy amerikai filmben, de a valóságban ez hihetetlennek tűnik, de az ő határozottsága, elszántsága megdöbbentette az akkori hatalmasságokat. És hát kiengedtek.
És egy ennyi idős lánynak milyen érzés volt fölvárni a sárga csillagot?
Rossz. Rossz. Hát ugye ezt anyám, apám varta az egész mindenkinek. És az apám még akkor nem volt mindjárt.
Azért az egy ilyen emblematikus pillanat volt, gondolom.
És ezzel ment dolgozni. Én nem akartam az utcára menni. És az apám azt mondta, hogy ez nem szégyen. Ne szégyeld magad, együtt megyünk. És attól kezdve nem szégyeltem magam. Azt mondta, azok szégyelik magukat, akik ezt kitalálták. Tehát ő úgy van, olyan egyenesen ment a csillaggal, vagy hordta a karszalagot, mint munkaszolgálatos. És akkor én is már azt mondtam, hogy tényleg, hát nem most sokat mentem, mert nem is engedtek, de az biztos, hogy hát tulajdonképpen ellopták az én egész fiatalságomat. Tehát azt a korszakot, ami jó
lehetett volna,
azt ellopták, szoktam mondani, hogy sokan irigylik a kárpótlást, amit kap valaki. Például én nem lehetett kapni, az elvesztett szülőért én nem vettem föl, nem adtam be, mert azt gondoltam, hogy most kapok X forintot, most mit csinálok vele, veszek egy hűtőszekrényt, vagy akármit, és akkor ránézek, és azt mondom, hogy ez az apám véréből van. Tehát én nem vettem fel, nagyon hülyének néztek, de nem tudtam felvenni ezt a kárpótlási pénzt, és semmilyen, ha ezt a szót hallom, akkor ma is rosszul vagyok, engem ne kárpótoljon senki, mert amit elvettek,
azt nem lehet.
Azt pénzzel nem lehet kárpótolni. Talán, ha 40, tehát a felszabadulás után olyan segítséget adnak, hogy tudunk életet kezdeni, és nem törik meg az ember élete, talán, de
Ennyi év után,
én most is elutasítok mindent, mert nem kell, hát most már minek.
A történetet ott hagytuk félbe, hogy bejöttek a németek, és akkor...
Na és akkor egészen hamar el kellett költözni otthonról. Nyáron költöztünk ide, és novemberben vittek el minket ebből a lakásból, a zsidóházból, november 15-én.
Tehát akkor az édesapja akkor került munkaszolgálatba,
akkor
és
önöket is egyítőben? Akkor ő már munkaszolgálatos volt, mikor mi költöztünk.
Értem.
Azért írja is, hogy hát mi van a lakással, ne ide.
Tehát ő mikor került Erdővárosra, azt lehet tudni?
Hát én szerintem május körül van, mert én a lapok dátumából.
Tehát ez 44 májusa?
Olyasmi, igen.
És ezt lehet vajon tudni, mert azon túl, hogy az ő élete is természetesen nagyon érdekel bennünket, de mi magának a tábornak a történetét is szeretnénk megtudni, hogy vajon ebben az időpontban, tehát ők voltak az első...
Igen, ők voltak az öreg század, igen.
Tehát 44 májusában indulhatott el ott a munka.
Április-májusban, igen.
És mit lehet erről tudni? Mesélt ő valamit, vagy...
Nem, mindig azt mondta, hogy ezt ki lehet bírni. Azért mondtam magának a múltkor is, hogy ott elég rendes parancsnok lehetett, mert nem panaszkodott.
Igen, a Szépernőtől is tudjuk, hogy a katonai parancsnok egyenesen behívta a Szépernőt is az irodájába,
igen,
és személyesen kért elnézést azért, hogy,
igen,
hogy most ennek kell itt történnie.
Őt is tulajdonképpen idézőjelben megbecsülték, mert gondolom tudták az előéletet, vagy megkérdezték, hogy ő az első világháborúban ilyen GH-s volt, na eszembe jutott, és itt is GH-s lett.
Tehát ez ilyen gazdasági,
igen,
ügyintéző,
igen,
tulajdonképpen.
És ezért ő neki több szabad járása volt. Tehát nem panaszkodott, mondjuk a lapokon nem is lehet, de amikor hazajött, akkor se panaszkodott.
És eszébe sem jutott, hogy nem megy vissza?
Nem. Ő még mikor Erdővároson volt, akkor se, és amikor itt volt a Timót utcában, akkor se. Tehát
ez kötelességtudat volt, vagy... Hogy bízott abban, gondolom, hogy ez megoldódik? Miben bízhatott egy ilyen ember vajon, hogy mi lesz ennek a vége?
A magyar zsidóság borzasztó hívő volt. Abban,
hiszékeny?
Hogy úgy hiszékeny, hogy ez itt nem történhet meg. Mert volt egy ilyen... És ebben csak a kommunisták, vagy a szociáldemokraták, vagy én nem tudom kik, voltak, akik tudták, hogy mi lesz, meg a cionisták, hogy ugyanaz lesz, mint máshol. Mert hiszen akkor már lerohadták.
Tehát a híreket hallották, híreket, de nem hitték el, hogy itt is megtörténik.
A Horthy az ilyesmit nem. És tulajdonképpen, mint a barmok, szót fogadtunk, de én ezen ezerszer gondolkoztam, hogy mit tehettünk volna. Például, amikor minket vittek a téglagyárba, én is tudtam, mindenki tudta, hogy van koncentrációs tábor, hogy nem azért visznek, hogy dolgozzunk, életben maradjunk, stb.
Tehát ezt egy 14 éves lány már tudta.
Már nem volt a Margit híd, Ponton híd volt. Mentünk, és közel volt a Duna. És azt mondtam az anyámnak, ugorjunk be. Rajtunk ne röhögjön senki. És ne kínozzanak minket. És az anyám visszatartott. Azt mondta, hát ha mégse halunk meg. Most ne ugorjunk be. Tehát én 14 évesen a Dunát választottam volna. Mert annyira Hát én nem bírtam a megaláztatást, tehát azok, amit itt csináltak a házba, a nyilasok, azt az orvítást, azt a káromkodást, azt, az látszott, hogy nem akarnak jól. Nekem coffom volt, és az anyám kezébe az olló volt, mert az volt a mániája, hogy ő levágja a hajamat, nehogy azzal kínosszanak. Az apám nagyon szerette a coppomat, és végül nem vágta le. Mert hátha. Csoda történik. Megmaradt a hajam, persze a dolás után is. Tehát borzasztóak voltak. Tehát nem, mi voltunk azok, akik semmi csomagot nem vittünk. Mert azt mondtam az anyámnak, akkor volt egy ilyen, hogy légótáska, ilyen nagyobb ridikülszerűség, hogy vigyünk egy fogkefét, fogkrémet, semmi mást, ne röhögjenek rajtunk, hogy mi nem tudjuk cipelni. Hát úgy szórták el az emberek útközben a nagy pakkokat, volt, aki párnát vitt ágyneműt, mert nem tudom, mit gondolt. Mi nem vittünk semmit.
De és most, ez mikor történt már? Tehát az édesapját májusban
behívták munkaszolgálatra. Igen. Ő még munkaszolgálatos volt, amikor minket vittek.
Mikor?
November 15.
Ez pedig már november. Ő igen. Akkor még Erdővároson
nem,
volt?
Nem, akkor már itt volt a Timót utcában.
Tehát ő májustól meddig volt Erdővároson?
Hát én azt gondolom, hogy úgy szeptemberig.
És utána még voltak ott mások? Vagy az
egész biztos, tábor mert az egy nagy tábor lehetett, mert utána aztán a szépen...
Tehát azt a századot, amihez ő tartozott, azt visszahozták.
Visszahozták Pestre. Uh-huh. És aztán oda fiatalok kerültek, mert hiszen írja a könyvbe is olvastam, hogy tetves volt ez meg az, tehát ez az öreg századot.
Tehát akkor lecserélték őket, igen. Inkább ezt lehet mondani. Igen. És akkor önöket...
Akkor mi még egy darabig itt laktunk, a Csillagos házban, és november 15-én vittek a téglagyárba.
És hogy történt ez a csoda? Én már hallottam, de szeretném, hogyha nyoma maradna. Édesapja akkor egy laktanyában volt.
Egy laktanyában volt, Erzsébeten, és éppen jött haza, a keretlegénnyel, hogy minket segítsen átköltözni az úgynevezett nemzetközi gettóba, a Pozsonyi útra. Ott volt a nemzetközi gettó, védett ház. Igen, volt ilyen vérlevél, olyan vérlevél, amolyan vérlevél. De mire ő hazajött, mondjuk reggel 9-re, mi már nem voltunk itthon. És a házmesternénitől megtudta, hogy mi történt, és hogy hova vittek, mert ezt egy rendőr megmondta, és jött utánunk. Szakadt az eső, több ezer ember ment. Hát végig gyalog mentünk, tehát szörnyű volt.
És hova pontosan?
A Óbudai
téglagyárban. Óbudai téglagyárban.
De közben még a téglagyár előtt mondjuk 10 perccel. Az apám megjelent ott, mert ő ugye villamossal előre ment.
Hát gondolom iszonyatos lelki állapotban.
Iszony szürke volt, arra emlékszem, és oda jött hozzám, hogy ne idegeskedjetek, mondta az anyámnak, én majd mindent elintézek. És akkor az anyám elkezdett aggódni, hogy mit lelövi a nyilas. Már jött a nyilas, egy ilyen legény, mindegyiken puska volt, és így elkezdte az apámat lögdösni a puskával, és az apám, aki soha csúnyán nem beszélt, azt mondta a nyilasnak, hogy te még az anyád hasába sem voltál, amikor én ezt a hazát már védtem. Most itt két lehetőség lett volna, hogy a nyilas lelövi, vagy megdöbben. Ez utóbbi volt, hogy nem lőtte le. És akkor ő ment, és rendes volt az a keret katona, ezt végigcsinálta, ment vele be a téglagyárba. Na most ott egy ilyen fogadóbizottság volt, volt ott csendőr, rendőr, civil, nem tudjuk ki mindenki, de legalább 6 ember, és így ment be a tömeg. És amikor rám került a sor, az apám ott állt a fogadóbizottságban. Rám mutatott, és akkor egy valaki onnan a fogadóbizottságból mondta, hogy félre. És mi félreálltunk.
És nem volt rangja, nem volt pénze, amivel le tudta volna őket fizetni.
Nem.
Pusztán a fellépésével? A fellépésével,
igen. Azt mondta, hogy ha nem engednek minket ki, akkor ő marad, de egy kérésre van, hogy itt most rögtön 3-unkat lőjenek agyon. És akkor, hát nem tudom, ez akkora, hát ez egy döbbenet volt, mert hát tudom, hogy pénzünk már nem volt, és akkor kiengedtek. Egy rendőr kísért ki. És a katona jött velünk. Óbudáról akkor villamosra szálltunk.
És hova tudtak menni akkor?
Akkor, ahol az apám munkaszolgálatos volt, elvitt oda a laktanyába.
Ez már önmagában megint csak egy nagyon különös történet.
Igen, sajnos nem tudom, hogy ki volt a parancsnok. Egy nagyon
az rendes... ugyanaz az ember lehetett, aki?
Nem. Nem. Egy nagyon rendes ember lehetett, mert engedélyezte, hogy amíg nem talál az apám nekünk egy megfelelő helyet, egyáltalán volt megfelelő hely, addig ott maradhatunk, de a bombázások alatt ne menjünk a pincébe. Az egy munkaszolgálatos tábor volt.
De más nők nem voltak akkor
senki,
ott?
Senki. Hát nem lehetett nőnek egy kaszárnyában lenni. És mi ott voltunk.
És volt is rá példa, hogy bombáztak, és nem
nagyon
mehettek le?
Nagyon bombáztak. Nagyon Erzsébetet nagyon bombázták. És akkor már, hát ez november közepe az amerikai bombázás nagyba ment. De az attól mi nem féltünk.
Leírhatatlan, vagy elmondhatatlan dolog lehet talán, de meg lehet ezt fogalmazni, hogy...
Hogy miért milyen... nem féltünk?
Hát például, vagy hogy egyáltalán milyen volt az a lelki állapot, hogy
nem,
mindenki
nem.
Lemenekül a pincébe, én pedig ott vagyok fönt.
Mi örültünk, egy... hogy ott lehetünk. Uh-huh. A bombázástól mi egy pillanatig nem féltünk. Tehát nem volt... Mint, hogy nagy csattanások, meg minden volt, de nem féltünk, jobban féltünk a nyilasoktól, mint egy bombától.
Mert hogy az gyorsan öl?
Nem. Azt nem tudom elmondani. Az emberi megaláztatás az semmi ahhoz képest, hogy egy bomba leesik és meghal. Tehát a halál olyan közel volt, hogy a bomba az, azt mondtuk, mindenkire ráeshet. Tehát ebben van valami, hogy ami mindenkinek rossz...
Egyfajta fatalizmus?
Nem, ami mindenkire vonatkozik, az már jobb, mint ami csak ránk. Tehát egy nyilas, ha lelő, az másik ott sétálhat. De a bomba az nem nézi, hogy hova esik. Szóval ez nem is tudom, nem volt félelem. Szóval az életveszély elnyomja ezt. A pillanatnak él. Én azt gondolom, tényleg nem féltünk. Hát később, mikor az Abony utcába kerültünk, hát az november vége volt. Tehát a bombázás igencsak ment.
És a laktanyát érte találat? Vagy?
Nem. És nekem az utolsó kívánságom az volt, akkor már 2 hónapja, vagy 6 hete pincébe voltunk, ültünk egy kis széken, hogy még egyszer az életbe szeretnék, nem ágyba, mert ott nem volt ágy, feküdni hálóinkbe. És az anyám följött velem, nem tudom, ismeri-e, lapos tető van az iskolán, és tehát olyan alacsonyan szálltak az amerikai repülők, hogy a pilótát lehetett látni az ablakból. És én boldogan feküdtem egy matracon, hálóingbe, hogy még utoljára én levet közve hálóingbe fekszem, és nem ülök fölöltözve. Tehát ez volt az én utolsó kívánságom valójában, hogy még egyszer. Nem vártam, hogy nem tudom én, milyen finomakat éheztünk, együnk, hanem vártam egy vécére, egy hálóinges lefekvésre. Szóval ez különösen hangzik egy 14 éves gyerektől, hogy nem csokoládéra vágytam, nem valami finom ennivalóra, mert végül már ott nem volt mit enni. És én nem is ettem. A igaziból akkor, amikor megtudtuk, hogy az apámat elvitték, ez decemberben volt. Nem tudom, tudja, mi a Hanuka, van egy ilyen ünnep.
Hogyne, természetesen.
Akkor még ott volt egy, az iskolának egy temploma, egy zsinagógája, még ott voltunk, tehát ott összegyűltünk, és még akkor én még istenhívő voltam, tehát még ott voltunk, amikor megtudtuk, hogy az apámat elvitték. És akkor befejeztem így az Istennel való kapcsolatomat, és én, mint gyerek, azért még utolsó imám az volt, mert akkor mi már nagyon sokat tudtunk arról, hogy nem tudtuk névvel, hogy Auschwitz vagy ez vagy az, csak hogy tábor és megölik, meg borzasztó kínzásoknak teszik ki, nem tudtuk konkrétan. És akkor én azért imádkoztam, hogy csak lőjék le, amikor odaér. Hogy ő nem bírja ki, ha megpofozzák, mert visszaüt. És ez nem történt meg, nem következett be, mert a felszabadulás előtt 10 nappal agyonlőtték. Nem egyedül, 3000 másikkal.
Buchenwaldban.
Igen, a buchenwaldi erdőbe. Tehát érdekes módon ez a szorongás, halálfélelem, hát utána már végképp nem, hát én inkább meghalni akartam, mint sem élni, és az apám annyira okos volt, és katona volt ugye a háborúban, az első világháborúban. Utoljára azt mondta, hogy ha bejönnek az oroszok, akkor ti ne menjetek haza, mert a frontkatonaság a legrosszabb. Lop, rabol, minden csinál, és maradjatok még itt, mert ez egy védett hely lesz. És mi bizony 2 hónapig ott maradtunk. Tehát amikor itt hallottuk, hogy mi minden van, mi voltunk az utolsók, akik eljöttünk.
De tulajdonképpen még ez is egy nagyszerű teljesítmény az édesapjának, hogy az Abonyi utcába helyezte el önöket, hiszen az egy nagyon különleges helyszín. Erről igen. Lehet valamit erről mesélni? Ez egy gimnázium épület, igen. Ahol valami egészen különleges igen. Embermentés volt.
Egy ilyen 44-ben vagy már 43-ban alakult egy ilyen, hogy ruhagyűjtő század. Ez először a Sip utcában volt, és ennek lett a parancsnoka ez a bizonyos Ocskai László, azt hiszem.
Philosz.
Az első pesti egyetemi rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről.
Philosz. Barát vagy még annál is több.
De ez akkor 200 főből állt, de aztán nőtt, 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 és ide kerültek gazdag, tehát jómódú emberek, a művészvilág nem egy tagja. A zsidó gimnázium tanári...
Ez egy női század volt?
Nem, vagy vegyes.
Vegyes.
Mert
volt.
A hozzátartozókkal indul. Azok voltak ugye az álvarodába. Hát. És ebből úgy nőtt, hogy végül 2000 lett. Ott találkoztam a zsidó gimnázium összes tanárával, akik engem tanítottak.
Tehát 2000 ember volt itt a mostani Radnóti gimnáziumban.
Gimnázium igazgatója is ugyanott ült a Pritchen, mint mi. Ott volt az Ungár Imre, a Vak zongora művész, a Tabi László, a Rádai Imre, akikre én úgy emlékszem. Tehát azért mondom, a művészvilágból meg a nagyon jó módúak.
És ott katonai védelem alatt a nyilasok ellen volt valami kis...
Ott magyar katonai őrség volt, de szembe volt egy nyilasház, hát persze, hogy nem örültek neki, hogy ott 2000 zsidó van. De oda úgy kerültünk, össze-vissza beszélek, oda úgy kerültünk, hogy az apám ezt megtudta, hogy létezik. És oda vitt minket. Ilyen nagy fából készült kapu volt, tehát belátni se lehetett. Ott állt a katona, a magyar katona, és az apám mondta, hogy mi van, nem engedtek be, csak az apám nekifúkásból belökte a kaput. És akkor ott álltunk már az udvaron, akkor megnyugodott, hogy most már ott voltak a nyilasok közelbe, tehát nem, ő tudta, hogy ott nem áldigálhatunk, nem alkudozhatunk, de a magyar katonák nem engedtek be senkit. Tehát ez nem az ő bűnük volt, hát nem, ez zárt terület. És akkor az apám mondta, hogy mi kell ide, hogy bekerüljünk. És mondták, hogy az Ocskaitól engedély. És megmondták, hogy hol van ez az Ocskai, mert ott volt, és az apám odament, és kapott egy engedélyt. Tehát ez is pénz nélkül. Elmondta nyilván, hogy mi van, hozta az engedélyt, és akkor mi ott voltunk.
Gondoskodott a családjáról.
Igen, hát mi nem tartoztunk a krémhez, hanem ott voltunk. Január 18-án szabadult fel a test, és na, akkor még közben minket el akartak vinni, nyilasok, és már ott álltunk ezen a nagy iskola udvaron, betörtek a nyilasokat, a magyar katonák ennyit nem tudtak tenni, és mindenkit lezavartak. Öregeket, betegeket, mindenkit elhívarra, és az volt a szerencse, az egyik, hogy nem tudtak jól számolni, a másik, hogy akadt három bátor férfi, munkaszolgálatos, aki kiszökött. És elmentek ehhez az Ocskaihoz. És az Ocskai beteg volt. És volt valami német kapcsolata, annak telefonált, és mi ott álltunk az udvaron, érdekes módon, abszolút közönösen már, négyes sorokba, és ez olyan nehezen ment ez a négyesével való számolás, hogy tízszer kezdték, és egyszer csak jött egy ilyen motoros SS katona, a kezében lobogtatott egy ilyen papírt, mint egy a filmben. És az egy napi parancs volt, tehát azzal a dátummal, hogy attól kezdve mi a 9. SS hadosztályhoz tartozunk, mint ilyet csak ők brigának. Rögtön leváltották a magyar katonákat, és SS katonák vigyáztak ránk. Azok közt nagyon sok sváb legény volt, ilyen budakeszi, budaörs.
Tehát magyarul is beszéltek.
Igen. De voltak nem magyarok. Na most ezek az SS-ek nem engedték be a nyilasokat. Hát így a nyilasok hoppon maradtak, és amikor már nagyon lövöldöztek, ugye már kiszökött egy-két bátor férfi, mondták, ma a keletinél vannak az oroszok, és egy éjszaka alatt ezek az SS katonák felszívódtak. De a tragikomédiája a dolognak, hogy mi attól ijedtünk meg,
hogy nincsenek ott
az SS-ek.
Nincs, aki vigyáz ránk.
És akkor reggel jöttek, nem is oroszok, románok. Román katonák, nagy teherautókkal, fiatal legénykék tulajdonképpen, és csak utána jöttek az oroszok. És utána azok hoztak kenyeret meg, szóval azok tényleg megdöbbentek, és akkor fölállítottak a férfiakból egy őrséget a kapukba, és adtak papírt azoknak, hogy ha bárki ide be akar jönni, akkor ezt mutassák meg. Tehát így menekültünk meg az oroszoktól, meg a magyar nyilasoktól, de hoztak aztán kenyeret, meg kiártak a szegény anyámnak, csak azt hánytam a szemére ott. Az emberek hát kijártak, ugye, és felfedezték a Stümmernek a raktárát. És
ez ilyen édesség?
Igen. Kilószám hozták a mogyorót, mazsolát, drazsét, és én mondtam az anyámnak, hogy menjünk mi is, hát legalább egy kis zacskóval hozzunk. És én anyám azt mondta, hogy nem, lopni nem lehet. És mondtam, hát ez nem lopás, de nem loptunk.
Szétlőtt városban.
Azóta is szemrehánytam neki, hogy egyszer vehettünk volna sok drazsét, és akkor se loptunk. De mindenki hordta, amit tudott. Hát
ez a túlélés, persze. Igen. Tehát akkor ezt lehet mondani, az SS katonák emberségesebbek voltak, mint a nyilasok.
Hát ezek biztos. A nyilasok és a magyar csendőrök túltettek mindenkit.
Thank you.
De miből táplálkozott vajon ez a indulat?
Én azt gondolom, hogy két oka volt. Nagyon sok nyilas lett például a villamos kalauzokból meg. De a Beszkárt, így hívták, hogy Beszkárt, máv. Lettek nyilasok, a házmesterek. Tehát ugye a feltörekvők, az részint a szegénység, részint a társadalmi, szociológiai helyzet, de olyanokat mondtak, például amikor vittek minket a téglagyárba, egy ilyen nem fiatal ember, olyan 40 év körüli volt, tehát nekem akkor az már egy javakorbeli, megismerte az anyámat a sorba a piac, mert valószínű a Garai piacon volt valaki. Az anyám is megismert, és odaszólt az anyámnak, na, eddig maguk ették a libamájat, most mi fogjuk. Tehát ezért mondom, hogy ez a tömény, gyűlölet, irítség, hogy most én vagyok ám valaki. Hát olyan emberi tragédiák voltak ebből. Hát a férjem munkaszolgálatos volt. Mondjuk ő 20 éves korában, vagy 19, Bostya házára került. És azt mondta, hogy a tanítók voltak a legrosszabbak. Tehát ilyen szavisták. És akkor ezen...
Tehát a falusi tanítókból lett.
Igen, mert azok katonál. Mindig föltörekedtek, hogy tartozzanak a falusi értelmiséghez, mert a tanítóság az ott lent van, és végre kiélhették a maguk.
De hiszen azt gondolná az ember, hogy a humanista megy tanítóknak.
Nem, az ember az, ha most nem azt mondom, hogy mindenkiben, mert a férjem is elmesélte, hogy voltak nagyon rendesek, de a másik a pénz. Tehát a hatalom és a pénz irítség. Hát azért mindenki, aki ilyen valamilyen alakulatban volt, és nem ingyen segített, a legtöbb nem. Például olyanokat mondanak, ez már közhely, hogy a csendőrök csinálták ezt a hippist. Tehát ami azt jelenti, hogy mindenki kiteszi, amilyen van, és akkor azt mondta, hogy minek neked ez a bőrkesztyű. Tehát az utolsót elvitték. Lopták, vagy ki kellett tenni a pénzt. Hát mindenki adott a gyerekének amennyi pénze volt, ezt mind elvették. Ezt nem a németek vették el, sőt, az volt a szöveg, hogy hát úgyis elvennék a németek, akkor inkább mi vegyük el.
Igen, ez a sorstalanságban is le
van. De ez igaz volt, véres valóság, hogy akkor inkább ad nekünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy az emberek egy jelentős részében, nem mondom, hogy mindenkiben, mert ugye az anyám még drazsét se akart lopni, de ez a szerzési vágy. Hát hova lett a vidék zsidó lakosságának a háza, a berendezése, a mindene? Hová lett? De nem kellett ehhez se szegénynek lenni, se így úgy. Volt egy konkrét élményem. A szüleimnek volt egy baráti házaspár barátja. Jóba voltak, összejártak, és odaadtunk megőrzésre, az anyámnak utoljára az apám vett egy, anyám semmit nem hordott, semmi ékszert, egy nekem csúnya, de nehéz aranykarkötőt. És az anyám még mondta, hogy ezt tudod, hogy nem hordok ilyet meg. Az apám azt mondta, sose tudhatod, mire lesz jó, ez kis helyen elfér. Ugye ez volt a szólás, hogy ez arany kis helyen elfér. Ezt odaadta az anyám a barátnőjének, hogy őrizze meg, hát ha. Mást is odaadtunk, mit tudom én. Volt úgy vágytam egy írógépre. Volt egy írógépünk is, meg a rádiónk. Na, megmaradtunk pehjükre, és tudtuk, ezeknek írógép üzletük volt a Pozsony úton. Hát jó, azt mondták az írógépet, elvitték az oroszok meg a rádiót, és akkor az anyám kérte ezt a karkötőt. Nem volt a világon semmi. És azt mondta a barátnő, tehát ez nem egy kétes barátság volt, hanem tizenvalahány éves, hát azt nem tudja visszaadni. És akkor az anyám mondta, hogy miért, elvitték azt is? És mondta, hogy nem, de odaadtam a lányomnak a érettségi ajándéknak. Na most ugye ezt az ember föl se fogja ésszel, hogy odaadta, mert már eleve eltemetett. Eddig még el megértem. De mikor oda megy, hogy még élek, add vissza. Megmondta őszintén, hogy ezt most már nem, mert a lányának adta érettségi ajándéknak. Na most minket úgy letaglózott az apám
elvesztése,
hogy az anyámnak eszébe nem jutott fenyegetni, följelenteni, semmi. Ő, hát a kapcsolat megszűnt, csak ennyi. De ő ezt nyugodtan, tehát ez nem volt egy proli, egy szegény, egy kenyeret veszek érte, hanem érettségi ajándéknak odaajándékozta. Tehát azért mondom, itt az ember az nem is tudom milyen lény, hogy ezek nem, ezek középosztálybeli emberek voltak. És odaajándékozta. És akkor ugye az anyám ezt valakinek mesélte, és mondta, hogy miért nem jelentettük föl. Mi senkit nem jelentettünk föl, pontosan azért, nem jóságból, csak az anyám mindenre azt mondta, nem érdekel, nagyobb baj, hogy az apád nincs. És senki. A lakást se akarta visszaadni nekünk, az, aki akkor cserélt velünk. És akkor volt plakát, hogy vissza kell adni. Mi nem tettünk egy lépést se, hanem még utána, hát fél évig éltünk itt.
Ott az alaksorban.
Bizony. És a felebútorunk ott volt, hogy hát, mégiscsak hát, ha meggondolják magukat.
Thank you.
Hát meggondolták valóban, mert a férfi valami minisztériumi altiszt volt, és félt, hogyha mi lépünk egyet-kettőt, akkor abból bajuk lehet. De nálunk az apád elveszett, a többi nem számít. Tényleg hova lett, ugye, mert most mondják, hogy mennyit kapnak a zsidók. Hát hova lett a vidék ingatlan vagyona? Hova lett? Az egy komoly vagyon.
400 ezer ember eltűnt innen Magyarországról.
De hova lett a vagyona? Berendezett házak. Az anyám öccsét is elvitték. Az is volt, vagy 33 éves, az munkaszolgálatra, az az orosz frontra ment. A felesége Dunakeszin volt. Elvitték koncentrációs táborban, nem jött vissza senki. Anyám maradt az egyetlen élő, nem adták neki vissza a házat. Azt mondták akkori előjáróságon, hogy már kiutaltuk valakinek. És tudjuk, hogy ezt tényleg megkoplalták. Tehát egy berendezett családi ház, maga tudja, mi az egy családi házat fölépíteni. Hogy
ez szorgalmas mind, munkával és takarékossággal.
Ez mind megmaradt. Tehát nem annyi maradt, amennyit itt visszaadnak, és mi ilyen törvénytisztelő emberek voltunk, tehát volt olyan rendelet, hogy le kell adni az ékszert a Magyar Nemzeti Banknak. Az én apám bevitte az én gyűrűmet, az anyám nyakra, szóval ilyen dolgokat, amit ő vett mindig az anyámnak. Kapott egy abszolút legális, gyönyörű szöveget, hogy megőrzésre átvettük. Na most, amikor jött ez a kárpótlás, meg jóvátétel, én nem tudom, hogy megtaláltam azt a papírt. És mondtam a férjemnek, hogy figyelj már, csináljunk egy próbapert. Ez egy eredeti papír. A férjem mondta, hogy hova tehetem. Én elküldtem. Még másolatot sem csináltattam, hogy az eredeti. Hát úgy gondoltam, 100 000 forintot majd kapok. Kaptam 6 000 forint kárpótlási jegyet. Oda volt írva gyönyörűen.
Ez már a most a rendszerváltás
után. 2000 után. Oda volt írva gyönyörűen. Ennyi gram nyaklánc, egy gyűrű brilliánssal, egy... Tehát a bank nagyon korrektő. Ezért én kaptam 6000 forint kárpótlási jegyet. Szóval én is kaphatnék, a holokauszt túlélő. Én nem kértem, mert én úgy haragszom, hogy én... Nekem most már minek? Hát nem kell nekem. Nem kell. Bár mondták nekem, hogy akkor adjam oda valakinek, de nem, én meg vagyok sértve, nekem most ne adjon se a magyar állam, se a német állam. Nem kell.
Azóta ugye már sok-sok évtized eltelt, de hogy volt valaha olyan gesztus, vagy bármi, akár egyéni, vagy társadalmi, amit ugye egy picit is ugye el lehetett volna fogadni, hogy valaki megpróbál bocsánatot kérni
azok,
őszintén.
Nekem barátaim lettek, mert hát a régiek meghaltak. Tehát a barátnőm itt lakott a szomszédházba agyonlőtték karácsony éjszakáján. Tehát akik dolgoztam, szóval az ember hol szerez barátokat, vagy főiskolán, vagy akárhogy tengődtünk, azoknál ez nem volt probléma. Én azt gondoltam mindig, nincs kárpótlás, szóval ezt nem lehet kárpótolni, hanem ha nekem valaki, nem nekem személy szerint, de az se baj, ha azt mondja, de úgy állami szinten, hogy féltünk. Féltettük a családunkat, gyávák voltunk, ne haragudj, de tudod, hogy fölkoncolás. Tényleg, ez így volt. Én ennyit, ez a kárpótlás. Ha nekem, például ez, aki eltette anyja ezt a karkötőt, azt mondja, hogy nem is tudom, hova dugtuk, de ne haragudj, nem is tudtunk segíteni, mert féltünk. mert én megértem.
Tehát az őszintesség.
Megértem a félelmet. Meg azt, hogy a családomat nem kockáztatom. Én ezt megértem. De ha a magyar állam nevébe egy politikus, egy főpap azt mondja, hogy ne haragudjanak, mi is csak emberek vagyunk, féltünk. Pont. Teljesen rendben van.
És pont ez az, ami...
Ez az, ami nekem nem kell a...
Ez az egy dolog, ami nem hangzik el.
Ez nem hangzik el, mert ez az, amit én megértek. És én se tudom, hogy hasonló esetben mit csinálnék. Az apám tudta, mert ott, amikor azt a nem magyar állampolgárnak mondott családot elvitték, előző nap a nőnek kivésték a fogát, és jött hozzánk a férj, hogy most mit csináljanak, nekik 3 nap múlva el kell menni, tegnap operálták a nő fogát, és a detektív azt mondta, hogy ha valaki jót állértük, hogy nem szöknek meg, az apám aláírta. Ebből volt egy nagy vita a szüleink közt, hogy hogy tehetted ezt. Mi lesz, ha eldugják egyik gyereket? Akkor minket visznek el. És az apám azt mondta, hogy nem fogják eldugni, ezt meg kellett tenni. Nem dugták el. Tehát, de ezt én nem várom el mindenkitől. Vagy volt egy, az, aki mindig az apámat látogatta, az a 70 éves néni keresztény, az nem mondott semmit, az tett.
Miért látogatta? Kicsoda?
Mert az apám már akkor Pesten volt. Kapott, nem, már Erdővároson kezdődött egy ilyen nagyon rossz gyomorbaj, tehát lefogyott 10 kilót, és az orvos azt mondta, hogy hát ez szigorú diéta. És akkor Pestre került, akkor az anyám csinált szigorú diétát, és ez a néni, aki 70 éves volt, minden áldott a nap vitte a kosárba a diétát. Tehát,
de ez úgy előkerült a semmiből?
Nem, ez a szomszédunk volt az amerikai úton. Egy keresztény,
tehát aki nyugodtan közlekedhetett.
Igen, az anyámat nagyon szeret.
Thank you.
Tehát tenni mindig lehetett, de én megértem, tehát én egy pillanatig nem várnám el senkitől, hogy ne féljen, amikor ilyen félelemkeltés van, meg hát tényleg lelőttek embereket. De ezt ki kell mondani. Nem azt, hogy ez a nemzet gyásza meg, mit tudom én, hanem ne haragudjanak, tértünk. Pont. Tehát ilyen egyszerűen, nem ilyen nagy szavakat használni, hanem egyszerűen. Például a Karádi Katalin, ugye, aki mondanak ezt is, meg azt is. Én ismertem egy értelmi fogyatékos fiút, akit ő nem tett meg. Mert ugye ezt le is írták, hogy volt egy barátja, valami főtiszt, és ezt a gyereket vitték a Dunapartra, ezek ott mentek, kihúzta a sorból, bedugta az autójába még másik hárommal, és elvitte haza. És amikor ez a gyerek nekem ezt elmondta már felnőttként, hogy őt a Karádi Katalin mentette meg, akkor már 40-50 éves volt, hát azt hittem, hogy hülye szegény, nem tudja, mit beszél. És később én ennek utána mentem, és tényleg
hát bizony, a Nyilasok majdnem igen, el is vitték a Karádi Katalin.
Meg azt a barátját is. Úgyhogy, szóval ezeket becsülöm, de én azt nem haragszom egy pillanatig se arra, akiben nincs ekkora bátorság. Voltak a cionisták, ezek a fiatal cionista gyerekek bátrak voltak. Ezek beöltöztek csendőrnek, nyilasnak, mentek a menet után, megjátszották magukat, kimentettek embereket. Volt olyan, hogy éjszaka hoztak be az Abonyi utcába, ahol mi voltunk. Olyat, akiket kimentettek valahonnan, valami sorból. A férjem szülei így maradtak meg, hogy egy távoli rokon beöltözött egy nő meg egy férfi, a nő vöröskeresztesnek, a férfi csendőrnek, és mentek a gönyű felé, vitték a zsidókat gyalogmenetbe, mikor minket a téglagyárból, az egy gyalogmenet volt. És meglátta szüleit a férjemnek. És oda mentek, ugye, na, ezt a kettőt mi visszük. Tehát voltak ilyen vagány, bátor, de ez nem lehet mindenki ilyen. Szóval én tényleg idealista módon azt képzelem, hogy állami szinten azt mondják, mint a pápa, hogy bocsánatot kér. Nem tudtunk mások lenni. De nem úgy, mint a 12. Pius volt akkor a pápa, aki azt mondta, amikor odaadták az Auschwitz-i jegyzőkönyvet, hogy hát nem lehet a Hitler úrral, nem, meg kell tartani a diplomáciai kapcsolatot. Tehát nem a mostani, az előző pápa, az rendes volt, az azt hiszem az a második, aki elment bocsánatot kérni.
Igen, második János pápa.
Igen, tehát nem kell, és mindenki azt mondja, hogy a zsidók mennyi pénzt kapnak. Nem, ez nem pénzkérdés. Lehet, hogy ez nagyon jól jön, nekünk már nem, mert ha én ezt megkapom 15 éves koromban, akkor nem kell elmennem dolgozni, nem leszek családfenntartó, élem a magam fiatal életét. De megkapja 60 vagy 70 vagy 80 éves korban, nem kell. Én nem fogadtam el már 50-ben sem, mert nem tudom hány éves voltam, a rendszerváltás után adták a elpusztított hozzátartozóért, de akkor meg azt mondtam, hogy ez nem lehet. Hát először 30 000 forintot szavazott meg az országgyűlés. 30 000 forintot egy emberre. Hát be se adtam. Később ez lett 300 000. Hát nem lehet egy embert
pénzre váltani.
Igen.
És fel lehet idézni az utolsó találkozást?
Hát az, igen, az volt a... Hát ez az elvitele előtt volt 8-10 nappal. Arra emlékszem, optimista volt az apám. Szóval ő bízott abban, hogy ő megmenekül. Hogy őt engedik mászkálni, és rendes volt a parancsnok, hogy ő ezt fogja tudni, mikor kell elépni. És nem tudta, gondolom én, hogy a parancsnok se tudta, mert ugye ez felső parancs, hogy zárlat, laktanya zárlat, és akkor egy lélek se kisebe. És mi ezt onnan sejtettük csak, hogy az apám nem adott magáról semmit, és akkor ez a néni, aki minket is mindig meglátogatott a kapun keresztül, az anyám mondta, hogy menjen el, nézze meg. És ő elment, azért az nem volt semmi 44 decemberébe elmenni az Erzsébetre egy 70 éves öregasszonynak. És ott...
És akkor még ott voltak a laktanyában?
Akkor még
csak
ott
már nem lehetett.
Nem lehetett, már
túlni.
Bemenni nem lehetett, kijönni nem lehetett, már csak egy cédulát dobott ki, azt hiszem megvan ez a cédula a jegygyűrűjével. Ezt dobta ki.
És mit lehet tudni, hogy vitték el őket?
A Józsefvárosi pályaudvarra. Ott vagonírozták be, szokásnak megfelelően.
Az egész századot, vagyis hát az egész laktanyát.
Igen. Tehát pont mielőtt körülzárták Budapestet, még volt erre vagon. És ez a magyar hatóság bűne, nem a németeké, szóval ezt nem lehet így a németekre. Én évtizedekig, ha német szót hallottam, beteg lettem. Ma már tudom, hogy nem a németekre haragszom. Mert például ezt, hogy decemberben a németeknek egész más dolguk volt. A magyar hatóság, és ebben benne volt nem csak a katonai vezérkar, a csendőrség, a mit tudom én ki mindenki, hanem a közigazgatás. Hát azért azokat a vonatokat kellett irányítani, szabályozni, mit tudom én. Tehát itt azért ezért kellett volna bocsánatot kérni. hogy nem tettünk semmit. Ezt megint a történelmet hamisítják, hogy a Horthy meggátolta. Hát nem gátolta meg, mert még hány embert kivittek. Ha csak az apámra gondolok, őt is decemberbe vitték, nem maradt meg a budapesti zsidóság. Hát hány novemberben, mikor minket gyalogosan vittek a téglagyárba, és onnan nyugatra gyalog, hát az is deportálás volt, nem állította le. Hát több tízezer ember ment ki. A gettóba levő, mit tudom én, 60 ezer vagy mennyi ember volt, de az se Horthynak köszönhette az életét. Ez nem igaz. A Horthyné, ez a fiatal Horthyné, fordította az Auschwitz jegyzőkönyvet. És azt írja...
Tudta.
Tessék?
Tehát, hogy tudott róla időben.
És azt írja ő maga, ez az ifjabb Horthyné, de ez még a rendszerváltás előtt írta, hogy bevittem az apukának, és az apuka megdöbbent. Tehát tudta, mert azt hiszem két szlovák hozta ezt haza, vagy szökött meg, és tervrajzal, meg mindennel. Tehát ezt tudták. Hát azért nem tűnnek el úgy az emberek az űrbe, csak úgy. Ezek történelem hamisítások, mert nem igaz, hogy ő akadályozta meg, hogy a gettót ne robbantsák föl. Nem tudott semmit megakadályozni, mert a hidakat is fölrobbantották. Szóval én... Ma már mondjuk nem élnék Németországba, de nem a németekre haragszom, hanem a korabeli társadalom vezető elitjére, és bizony, hát láttam én itt az elöljárosságon, hát úgy vették át a biciklit, a rádiót, adtak elismervényt. Tehát az egész államhatalom, vagy a kiszolgáló szervezet...
Tehát cinkos volt mindenki.
Behódolt. Még azt is megbocsájtom, mert ő az állását féltette neki. Kiadták parancsba, ezt kell csinálni.
Hát ez volt az ördögi, hogy mindenki a maga kis részfeladatát csinálta.
Igen.
Rendesen, tisztességesen. Még a zsidók is tisztességesen, rendesen engedelmeskedtek az újabb és újabb rendeleteknek is.
És nem is értem, hogy ugye mikor, én igazából sose fogom megérteni, hogy akiket a Dunába lőttek, ott levetkőztek, szépen lerakták a ruhát, cipőt. Hát miért csinálták? Hát miért lelőhetik ruhába is? De hát miért kellett szót fogadni? És erre nincs válasz. Én ismertem egy pszichológust, akit fiatal emberként vagy gyerekként a Dunába lőttek, de megmaradt. És tőle is kérdeztem, hogy miért kellett levetkőzni? Hát miért nem lehet, hát ott is látom, hogy lőttek, hát akkor szépen lerakták a cipőiket, meg a ruhájukat. Szóval ez nem tudom, mi van az emberbe. Nyilván én egy lázadó típus vagyok, de...
De közben a gyógypedagógus, aki ezzel foglalkozik. Hogy mi van az emberben?
Nem tudom, én erre nem tudok válaszolni. Hogy miért kell ezt csinálni? Mert elég sokat kell tudjak az emberről. De erre nekem nincs válaszom. Arra van válaszom, hogy valaki agyonveri az anyját, apját, feleségét. De azt lehet magyarázni. Így, úgy, amúgy. De azt, hogy valakit éppen lőni készülnek, és az szépen szót fogad és összehajtogatja. Hát lehet erre válaszolni? Nem tudom. Mindenki másképp éli ezt meg. Mindenki. Én így. Hogy a zsidók is pont olyan emberek, mint a nem zsidók, pont úgy szeretik a pénzt. A kínaiak, vagy a nem tudom, indiánok, vagy a katolikusok. De hogy annyira szeressék a pénzt, meg a hatalmat, ezt én nem értem, meg nyilván pacifista vagyok, meg az is benne van, hogy hát 44 óta nálam az élet nem akkora érték, de van egy zsidó mondás, hogy a halotti ruhán nincsen zseb. Ezt valaki nekem mondta, egy nagyon művelt tanár, tudta mondani jidisül, én nem tudom, de ez a lényege. Hát most miért kell úgy oda lenni? Annyi kell, az anyám mindig azt mondta, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha van. Annyi kell, hogy meg tudjunk élni. Tehát úgy nevelődtem, hogy a zsidó gimnáziumban sok gazdag gyerek járt. És ott nem lehetett flancolni. Egyenruha volt. Mibe flancoltak a lányok? A cipőbe. És én jöttem haza, és mondtam mindig, hogy na már megint egy új cipő van, nem tudom ki. És akkor az anyám nekem azt mondta, és azt gondolod, hogy neki most, ő most boldogabb? Mondom, hát igen, minden nap új cipőt vesz. Akkor azt mondta, hát jó, hogy ennyi pénzük van, de a te apád nem bankigazgató, csak alkalmazott. De neked van cipőd? Van cipőd. Nem is egy. És ezzel engem elintéztek.
Hadd kérdezzem még meg, biztos, hogy az elmúlt évtizedek alatt azért rengetegszer foglalkozott ezekkel a dolgokkal, élményekkel, gondolatokkal, ezzel a fájdalommal, veszteséggel, hogy mi segített ezt földolgozni, vagy sikerült egyáltalán földolgozni, vagy ez az első 14 év, ami családi szeretetben és biztonságban telt, hogy az adott egy olyan tartást, ami átsegítette, vagy hogyan?
Nagyon,
hogyan?
Ezt én soha nem fogom földolgozni, azért beszélek ennyit. Soha nem fogom földolgozni, csak túlélni lehet. Na most a túléléshez az segített, a baj segített, hogy mint mondtam, nálunk az anya volt a középen, az anyám 40 éves volt. Hát tehát az egy fiatal, nem tudom hány éves a felesége, tehát egy fiatal ember, de akkor az nem volt olyan fiatal. És volt egy nővérem is, aki koraszülött volt, és agyvérzéssel született, és mind a két lábba béna lett. Tehát ő is egy eltartásra szoruló, jó agyú ember volt. Most bennem az volt, hogy én vagyok 14-15 éves, az anyám már öreg, ugye 40, hát akkor nyilván én fogok dolgozni, és nem ő. Valakinek dolgozni kell a családban. És akkor én elmentem dolgozni egy gyárba. Szomszédban lakott egy mérnök, és itt Zuglóban volt valamilyen elektromos gyár, és oda engem berakott a zsárt segédmunkásnak. Én, mint egy nagyon óvott kislány, nem tudtam, mi az a gyár, mert ugye a gyári munkás, meg ugye azok csúnyán beszélnek, szóval ilyeneket tudtam. Engem az anyám kísért minden nap a gyárba dolgozni, és értem jött, de egy sarokkal odébb, hogy nehogy kinevessenek. Meg kell mondjam, nagyon jó tapasztalatokat szereztem, valamilyen műtyüri dolog volt, mert ezek a munkások óvtak. Tehát akkor nem volt üzemi konyha, mindenki vitte lábocskába az ennivalót, és egymást figyelmeztették, hogy ne beszéljenek csúnyán, mert hogy itt a kislány. Most én ott dolgoztam, az anyám tönkre ment belé, hogy még nem volt biztos benne, hogy az apám nem jön vissza, hogy mit szól majd, hogy te nem...
Tehát akkor még a remény az
igen, ígéret. Hogy én bennem nem. Mit szól, hogy én elengedtelek téged dolgozni, mondtam, örülni fog neki.
Csak jönne haza.
Igen. És akkor én vagy egy fél évig voltam ott, és akkor az anyám már tudta, hogy nem fog hazajönni, és azt mondta, hogy hát azért ez nem foglalkozás, meg hát fiatal voltam végső soron, és mondta, hogy akkor valamit tanuljak, valami mesterséget. És akkor én beiratkoztam egy gyors és gépíró iskolába, akkor még azok magániskolák voltak, de az 6 hónapig tartott csak, és megtanultam gyors és gépírni, az úgy 48 táján lehetett, 47-ben, és próbáltam azzal elhelyezkedni. Közben dolgoztam egy fogtechnikai laborban. Azt mondta az anyám, hát az nem egy rossz szakma, hát ezt próbáld meg, de nekem az nagyon, egy évig nagyon ment, mert az oroszok, azok szerették ezeket a fém fogakat, és mindegyik, vipla, arany, szóval nagyon ment a fogtechnikusoknak, de az oroszok elmentek, már nem ment olyan jól, és akkor helyezkedtem el, utána, mint gyors és gépíró. Tehát nem volt időm a lelkemmel foglalkozni.
És a testvére hogy élte át ilyen mozgás
korlátozottan? Ő sokkal jobban, mint én.
De akkor őt vinni kellett?
Az apám a hátán hozta be.
Az abonyult szemem?
Igen. Ő jobban. Tehát benne sokkal több volt az életösztön, mint bennem. Ő nálam 5 évvel öregebb volt. Ugye itt laktunk, ott volt az iskola, ahol most van a Uzsokinak, meg a mozgásjavító. Ő nem volt bent lakó, őt minden nap kocsival tolták, hazajött, minden körülötte forgott, tehát olyan moziba mentünk, ahol be lehet tolni a kocsit, minden. Szóval ő tényleg már integrált volt, ahogy ma mondanák. De most, amikor minket elvittek a nyilasok, azt mondták az anyámnak, hogy őt ott hagyják, és akkor dönthet az anyám, hogy velem jön, vagy velem marad. Tehát ez olyan, mint a Brecht darabba. És az anyám hát úgy döntött, hogy velem jön, és őt meg a házmesternéni, aki egyetlen jó cselekedet az életbe, az vette magához, és aztán ott volt addig, amíg mi az apámnál a laktanyába, és utána az apám cipelte be az Abony utcába. És ő tulajdonképpen megevett minden borzalmat, én nem. Ő mondta nekem, hogy mit finnyáskodsz, éhen fogsz halni, hát majdnem. Tehát ő jobban viselte, mint én. Tehát ez egy különös dolog, de jobban viselte. Még azt kell mondjam, az apám elvesztését is. Jobban. Na és hát nekem dolgozni kellett. És 2 évig, tehát 45-től 47-ig mondjuk, én nem tudtam az utcán jó szívvel ránézni egy családra. Irigység nélkül. És aztán valahogy bekerültem az életbe, meg hát rengeteg sokat dolgoztam. Hát ez az embert ugye a hétköznapok rutinja átsegíti sok mindenen, de a feldolgozni ezeket a dolgokat nem lehet. Tehát elfelejteni végképp nem. Most többféle típus van, aki nem is akar emlékezni. És azt mondja, hogy nem is emlékszem, hogy mondjuk a Pozsony úton hány számba laktunk. Én nálam ez elképzelhetetlen, hogy én ilyesmire ne emlékezzek dátumszerűen, meg házszámszerűen. Van, aki így védekezik. Van, aki nem beszél erről. De ezt olyannal még alig beszéltem, aki világnézetétől függetlenül ne cipelni ezt. Most volt nálam vasárnap egy nagyon jó barátnőm, férje, a barátnőm meghalt egy hónapja. Ez a férfi, ez egy régi szociáldemokrata, kommunista, sose kérdezte, munkásmozgalmi, aki ült a Horthy börtönébe. Úgy is vitték el, mint politikai foglyot, nem mint zsidót, Mauthausenba. Ez a 92 éves ember most beszélt nekem először Mauthausenról. Nem most, mert engem elhívott, minden évben van egy ilyen emlékezés Mauthausenba, és én is elmentem velük. És most beszélt nekem egyáltalán a táborról, arról az ott egy kőbánya van, mit tudom, 150 lépcsőn kellett ilyen filmázás köveket vinni, hozni. És nem volt benne gyűlölet, de azt, hogy ezt ő földolgozta volna, vagy elfelejtette volna, az nem. Inkább ilyen trükkös módon akarja ébren tartani az emlékezetet, úgy, mint maga, hogy ő valahol Sajó, akárhol született, Szentpéterén, az egy falu volt, vagy város, én nem tudom, és ő oda elment. És a polgármester, hát ő nem ismerte, csak lelevelezte vele. És a polgármester nagyon udvarias volt, fogadta, és akkor mondta, hogy ő merre akar menni, és csak úgy mesélt, hogy itt volt három iskola, meg a zsinagóga, meg ne, és akkor a polgármester megkérdezte tőle, ez most volt nemrég, hogy maga melyik iskolába járt, mire büszkén mondta, hogy a zsidóba. A polgármester rögtön megváltozott. Rögtön, mondja nekem, és a zsinagóga helyén nem is tudom, mi van, amin ő fölháborodott, hogy nincs egy emléktábla. 500 embert vittek el onnan, és szinte senki nem jött haza. Ő akkor nem ott volt, hanem ült valami börtönbe. És mondja a polgármesternek, hogy valami emléktábla azért ott kéne. Hát a polgármester ugye hümögött, meg hát zsidóiskolába járt, hát rögtön arcot váltott, és ez az ember 90 évesen, nem most 92, a húga Amerikában van, írt a húgának egy levelet, hogy írjon ő, mint Amerikában élő zsidó a polgármesternek, hogy azt kívánja, hogy legyenek nevek, stb. A polgármester válaszolt, és hát ugye egy Amerikában, hát persze, hogy válaszolt, de aztán megint halott lett az ügy, akkor megint írt a húgának, a húga akkor már fordult ott Amerikába valami alapítványhoz, és annak a nevébe írt, és egy év múlva meglett a tábla, mesélte nekem, kivonult a nép, ugye a polgármester mondott beszédet, de mondja nekem, én ezt nem tudtam volna elintézni, csak a húgom. A húga mondjuk 80 éves. Tehát nem lehet elfelejteni, mert ha egy 90 éves ember, aki tényleg egy vérbeli kommunista lett, nagyon tisztességes ember, de hívő kommunista, de megmaradt valahol a zsidó identitása, meg átélte, meg a felesége Ravensbrückben volt. Hát így maradnak meg a feldolgozhatatlan élmények. A felesége soha nem beszélt a táborról. De a 60. házassági évfordulóján elmentek Ravensbrückbe. Tehát ez nem elfelejthető, ez nem olyan, hogy ellopták a cipőmet. Ez valami mélyebb, ezért mondom én mindig, mert engem a zsidók se annyira szeretnek, ha ilyet mondok, hogy nem kell a kárpótlás, meg nem érdekel engem, hogy ez mit ügyködnek, legyen az közösségi cél, és akinek szüksége van rá, mindent kapjon meg. Hát itt se az kellett volna, hogy most mindenki kap x ezer forintot, hanem úgy, mint Párizsban az ellenállóknak építettek egy gyönyörű öreg otthont, ami olyan, mint a kádárrendszerben a kádereknek, a kútvölgyi. Tehát ez, erre kellene a pénzt fordítani, hogy megérdemelnék azok
az
én korosztályom, hogy egy olyan helyen töltse az utolsó napjait, nagyon jó a szeretetkórház, de öten vannak egy szobában. Hát nem elaprózni azt a pénzt.
Persze, értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy,
én is, hogy ez
rendelkezésünket tetszett
állni. Örülök, hogy van ember, aki ez érdekel.
Hát én azt szeretném, hogyha ez ott erdőkertesen tényleg generációk sorának legyen elérhető, és a gyermekeink, az iskolások rendszeresen ezzel tudjanak így ember közelről megismerkedni.